Szeretett testvéreim, vasárnapot ünneplő gyülekezet, Isten igéjét olvasom nektek, Pál apostolnak a kolossi beliekhez írott levele harmadik részéből, a harmadik rész első kettő verséből, majd pedig a 18. verstől a 22. versig bezárólag terjedő ige szakaszból. Így szól hozzánk Isten igéje. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez a kedves az Úrnak. Ti apák, ne ingerejétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak, ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem tiszta szívvel félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Eddig itt Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki a mai istentiszteletünkön, amely gimnáziumi családi istentisztelet is egyúttal eljött, a családokat, a fiatalokat, tanárokat és mindenkit, aki most itt van a mai alkalmon. Az ősz folyamán gyülekezetünkben egy ige hirdetés sorozatot tartunk a rendről. A mai része a sorozatnak éppen az, amikor a családról van szó, a családnak a rendjéről, és itt szépen összeér a mai napnak két aktualitása. A prédikációnak ez a címe, hogy a szeretet rendje. Egy úgynevezett házi táblát olvastam fel, ami az antik korban nem volt egyedülálló. Talán, hogyha csak így ezt önmagában néznénk, úgy gondolnánk, hogy ezt akár más is írhatta volna, nem is föltétlenül csak a Biblia sajátja az ilyesmi. Ez a házi tábla összefoglalja a feleség, a férj, a gyermekek erkölcsi kötelességeit, vonatkozik a kiterjesztett családtagokra is, mint például a szolgák. De ezt megelőzően az apostol buzdítását olvastuk, hogy azokat a dolgokat keressük, amelyek odafent vannak a mennyben, hát valahogy innen kéne eljutnunk a családi élethez. Ezzel mindjárt bajban vagyunk, bajban van a mai ember, még a hívő ember is, mert a mennyre úgy gondolunk, mint egy nagyon távoli világra, nagyon távoli helyre, amelynek nem sok köze van a mi mindennapjainkhoz. Kicsit úgy vagyunk a mennyel, mint a régi, módosabb paraszt családok a tiszta szobával. Ugye régen két szoba volt a parasztházban, az egyik volt a hálókamra, a másik pedig a tiszta szoba, amely hiába volt a ház része, csak nagyon kivételes ünnepi alkalmakkor vették igénybe a ház lakói. A vetett ágyat csak szülés, nagy betegség idején használták, és ebben a helyiségben ravatalozták fel gyakran az elhunytat. Volt egy szép szoba, amit alig használtak, csak ilyen határhelyzetekben. Valahogy így vagyunk mi is a mennyel. A születéskor gondolunk oda, hogy arra, hogy ez a gyerek a menny ajándéka, és a halálhoz közel gondolunk rá, hogy vajon az befogadnak-e a menny hajlékai bennünket. Pedig onnan kapjuk az életet, onnan kapjuk a rendet, onnan kapjuk a törvényt, onnan kapjuk a jó hírt, az evangéliumot, és onnan kapjuk az erőt, de ami még több, valami személyes figyelmet. Egy tekintetet, amely az életünkön rajta van. Közelebb van, mint gondolnánk. Talán van bennünk még egy olyan ellenkezés is, hogy miért kellene nekünk az odafelvalókat keresni, mintha valami ideálisat és eszményit kellene keresnünk. Nekünk nagyon is a földivel van a dolgunk, Miért keresnénk az eszményit, ami úgyse megvalósítható, csak a lelkiismeret furdalást kelti bennünk, ha ilyeneket hallunk, köszönjük szépen, enélkül is megvan a magunk lelki terhe, meg gondja a családban. De ha valami távol áll a Bibliától, az az, hogy valamilyen idilli képet fessen nekünk a szent családról. Csak olvassuk el az ősatyáknak a visel dolgait, meg a többit. Nincs egy rendes család a Bibliába. Megkockáztatom, a Biblia kiméletlenül realista, hogyha a családról van szó. Nem az eszményire, az elvontra irányítja a szemünket, hanem egy konkrét személyre. Krisztusra. Azt mondja, ő van ott a mennyben, az Isten jobbján, ő ül ott, akiben testet öltött a szeretet, és akiben győzött a szeretet. Arra a szeretetre, amelynek van története, arra a szeretetre, amelynek van jövője, arra a szeretetnek, amelynek van érvényes rendje itt és most. Arra, aki miatt, aki vérrel, verejtékkel mutatta meg, hogy milyen is az. Amiatt, aki ott ül az Isten jobbján. Úgy látjuk őt, mint egy ilyen győztes királyt, aki megvívta az ő harcait, és most ott ül és uralkodik. Vagy éppen úgy látjuk őt, mint egy sokat látott bírót, mint aki maga is ott állt a bírák előtt, mint aki is tudja az embereknek sok panaszos és peres ügyét. És ott ül, és uralkodik. Pál apostol szenvedélyesen érvel, látjátok őt így. Jézus Krisztus az élet minden dimenziója felett ott örködik, és uralkodik. Látjátok ezt? Ez maga a jó hír, hogy ő ott ül. Örködik az életünk rendje fölött, amely egy szüntelen megújításra váró rend. Ő képviseli a rendet minden töretezettség, minden kétség, minden rendetlenség felett és után. Pál apostol ilyen szépet ír erről, hogy a szeretet az tökéletesen egybeköt mindent. Hogy ha ő rá nézünk, és ő rajta keresztül nézzük a saját életünket, akkor valahogy ebben a töredezettségben is, mivel ő van fölöttünk, meglátjuk ezt a teljességet. De minden azon áll vagy bukik, hogy mi látjuk-e őt így. Arthur Miller az egyik Drámájában az a címe a drámának, hogy a bűneset után így vall. Amikor az ember fiatal, akkor azt akarja bizonyítani, hogy milyen bátor, vagy milyen rafinált. Aztán azt, hogy milyen jó szerető. Később, hogy milyen jó apa. Végül azt, hogy milyen bölcs, vagy befolyásos, vagy mit tudom én mi. De mindennek a mélyén most már látom egy feltevés lapul. Mégpedig az, hogy az ember végül is nem valami meddő körben mozog, hanem fölfelé tart egy ösvényen. Valami magaslat felé, ahol Isten tudja, majd igazolnak, vagy elítélnek, ahol akárhogy is, de döntenek rólam. Most már azt hiszem, tudom, hogy az én bajom valójában akkor kezdődött, mikor egy napon fölnéztem, és üres volt a bírói szék. A bíró nem volt a bűneset után sehol. És nem maradt más, mint a soha véget nem érő vita önmagammal, a létnek, az értelemnek bizonygatása egy üres bírói emelvény előtt. Ami persze nem egyéb, csak más megfogalmazása annak, hogy kétségbeesés. És ez nem nagy újság. Ha üres a királyi szék, ha nem ül ott senki, ha nincs valaki, aki győzelemre vitte volna a szeretetnek az ügyét, akkor nincs nagy újság. Akkor legfeljebb moralizálni lehet a családi erkölcsről. De ha valaki ott ül, akkor van újság. Akkor van örömhír a családnak. És még a rendről szóló felsorolás is lehet örömhír, mert az azt mondja, hogy azért van ez, mert valaki ott ül és uralkodik. Erről szól az összes ünnepünk, hogy eljön a király, testet ölt, karácsonykor, aztán ezt ünnepeljük virágvasárnap, hogy bevonul a király, aztán hogy trónra emeltetik nagypénteken, aztán hogy győz húsvétkor, és aztán felmegy a mennybe áldozó csütörtökön, és aztán leül a trónra, és ott ül, és uralkodik. Mielőtt azonban mindenki, a férj, a feleség, a gyerek, szülő megkapná a beosztását, és megkapná a maga evangéliumát, egy valamit még érdemes tudatosítani. És fontos tudnunk ezt a szöveggel kapcsolatban, ami előttünk van. A magyar nyelvben nincs annyiféle szó a szeretetre, mint a görögben. Ott akár, ha nem bibliai szövegeket is nézzük, akár 6 féle megfelelője is van a szeretetnek, de 4 biztosan. Külön szó szerepel a baráti szeretetre. Külön szó szerepel, hogy ez a filia, külön szó szerepel a családi kapcsolatokra, a sztorgé, a testi szerelemre, erosz, a fiatal házasok játékos szerelmére, ludus, a hosszú házasságban kitartóknak a szeretetére, szerelmére, az a pragma. De Pál apostol itt bátran és következetesen egy egész más szót használ, és ez az agapé. Az agapé az az áldozatos szeretetet jelenti, amely egy mély döntés alapján, egy szabadon meghozott mély döntés alapján elkötelezetten keresi a másiknak a javát. Ez a Krisztus szeretete. Amikor például arra bátorítja a férjeket, hogy szeressék feleségüket, akkor mondhatná azt, hogy egy ilyen pragma szeretettel, kitartóan, hosszú éven át álljatok ott mellette. Ezt is mondhatná, de ő ebben az esetben is az agapéról beszél. Az agapéről viszont tudhatjuk, hogy az nem jön csak úgy magától. Az nem jön természetesen. Azt fel kell öltözni, így mondja az apostol néhány verssel följebb. És felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Később írja, mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsétek magatokra, és most az agapéról beszél, a könyörületes szívet, a jóságot, az alázatot, a szelídséget, a türelmet. És az agapé ráadásul megkívánja, hogy felvegyük a harcot a saját énközpontúságunkkal. Ez anélkül nem fog menni. Ezért ilyen keményen és bátran fogalmaz az apostol, öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami földi, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot, a kapzsiságot, ami bálványimádás. Mégis, hogyha ezt tesszük, nem csak mi erőlködünk csupán, hanem az Isten eljövendő uralma jut érvényre, aminek nincs alternatívája. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. A szeretet a mi sorsunk. A szeretet az agapé, ami boldog megérkezésünk. Amiről Zakariás próféta beszélt, hogy a gyerekek ott játszanak az utcán. Az idősek időskort élnek meg, ott bottal a kezükben figyelik őket. Ez a profétai látomás erről a szeretet kapcsolatról. Erről beszélt a szeretet himnusza, hogy végül megmarad a hit, a remény, a szeretet, ezek a végső valóságok, ez a végállomás, ez a destináció, ide fogunk megérkezni, és ezek közül is legnagyobb a szeretet. Nincs nagyon alternatívája annak, mint hogy mégis erre az útra lépjünk rá, az agapénak az útjára. Ez a mi jövőnk, amit nem is tudunk, és nem is akarunk elkerülni. És ez összekapcsolódik a boldogsággal, amikor majd színről színre látunk, erről szintén Pál apostol beszél szeretett himnuszába, amikor majd mi is úgy ismerjük Istent, ahogyan ő ismer minket. És teljes lesz az elfogadás, a megértés, úgy igazán, és hogy várjuk mi már mindannyian ezt, hogy ezt átélhessük. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Még egy megjegyzést szeretnék tenni, mielőtt rátérnénk a házi táblára, és mindenki a maga vonatkozó részén elgondolkodhatna. Ez pedig az önkéntességnek a mozzanata. Lehet ezt másként is csinálni. Nem arról van szó, hogy a papok megmondják a szószékről, hogy hogyan kell élni. Az agapé az mindig önkéntes vállalás. Akkor ide állnak a fiatalok a szószék elé, mindig különösen is figyelmeztetem a vőlegényeket, hogy most te egy egyoldalú ígéretsort fogsz mondani könnyelműen, mert nem tudhatod, hogy ugyanezt fogja-e mondani a mennyasszony is. És csak reménykedhetsz benne, hogy ő is ugyanezt el fogja mondani. Lehet másként is csinálni. Szokták is, szoktuk is, de ajánl egy utat, ami figyelembe veszi azt, hogy ki ül ott a trónon. Mivel kezdődik ez a házi tábla? Ha most gyors szavazást kellene tartani, hogy melyik család taggal kezdenénk, akkor biztos a nagy többség a férre tippelne. Nos, érdekes módon az asszonnyal kezdődik. Azzal, ami az agapéből az ő része. A nő az Isten, az isteni rend első számú partnere. A nők nélkül ugyanis nincs is értelme beszélni rendről a családban. Apukám írt egy verset anyukám 70. születésnapjára, volt benne egy ilyen sor, csak te tudsz nálunk rendet tartani. De ez nem csak külső értelemben igaz, hanem a nő az, aki egyensúlyt tart. Keleten, meg Egyiptomban is a nőre használják a lótusz virágnak a képét, ami az ijesztő mélység, a káosz felett a felszínen szépen a leveleit kiterjeszti, kedvesen virágzik, könnyedén lebeg, és tart, megtart sok mindent, akár egy kis csecsemőt is meg tud tartani egy lótuszlevél, és uralkodik a mélységen. Egy csoda. Jobb időszakokban ezt fölismerik az emberek, és mélyen tisztelik ezért a feleséget és az anyát. Szabó Magda mondta el egy interjújában a debreceni írónő, hogy az édesanyja olyan megkérdőjelezhetetlen tekintély volt a családban, hogy amikor megkérdezték tőle kiskorában, hogy mi szeretne lenni felnőtt korába, gondolkodás nélkül azt válaszolta, feleség. És nagyszerű feleség is lett belőle, igaz, gyermek nem adatott neki. És ő teszi fel a koronát a férje fejére. Nélküle nem lehet a férfi az, akinek lennie kell. Így folytatódik, ugye, rendeljétek alá magatokat férjeteknek, ahogy illik az Úrban. Most itt nagy levegőt fogok venni, és nem vagyok benne biztos, hogy ezt meg fogom tudni magyarázni. Mit jelent az, hogy a nő aláveti magát a férfinek? Ez egy nagyon idejét múlt modellnek tűnik. Mégis nem mondjunk le erről ilyen gyorsan, hiszen itt alapvetően arról van szó, hogy az asszony megadja a tiszteletet, és odaadja a bizalmát, rábízza magát az ő férjére, mint amikor a táncban eljut oda az asszony, hogy engedi, hogy a férfi vezesse őt. Persze jöhet a jogos közbevetés, lehet-e minden férfit, meg minden férjet, meg minden apát tisztelni? Erről sokat lehet és sokat kell beszélni. Ez sok mindent jelent és sok mindent nem jelent. De az igazi kapaszkodónk ez a félmondat, hogy ahogy illik az Úrban. Mert arról van szó, hogy ahogyan Krisztus ül és uralkodik és képviseli az állandóságot és a rendet, az áldozatos megküzdést a nehézségekkel, a férfinek is az a dolga, hogy ezt az uralmat közvetítse áldozatosan, szeretettel, amely által az élet az éltet, élhető lehet. Ezt a hivatást a férfi kapta. És ezt a hivatást kell benne tisztelni, és segíteni, hogy betölthesse azt. Ez volna mindenkinek a jó felfogott érdeke. Csak az anya tudja a férje iránti szeret tiszteletre tanítani a gyermekeit. A gyerekrajzokban elmaradhatatlan elem a napocska. Úgy kezdi a gyerek rajzolni, úgy kezdi a rajzot, hogy veszi az üres lapot, és a jobb felső sarokba oda teszi a napot. Ez a szakértők szerint is egyértelműen a nap az egy férfi szimbólum, az apát jelképezi, a férfit jelképezi, a gyerek világképében úgy találja meg minden a helyét, hogy először is a napocska fölkerül a jobb felső sarokban. Ez velünk született igény, ez a teremtés rendje, amit Krisztus igyekszik megújítani. Ebben kell segíteni az apákat. És az apa azonban nincs könnyű helyzetben. Ő sincs könnyű helyzetben, hiszen az agapéra kell neki is vállalkoznia, és ez a bibliai realizmus, meg kell küzdenie a saját önzésével, amelyre sokkal jobban hajlik, mint a nő. A nő számára az, hogy a szeretet az áldozatos, az mondjuk onnantól fogva, hogy gondoskodik másokról, vagy ha különösen is, ha már szült, az nem szorul különösen magyarázatra. De a férfinek ezt nagyon is tanulni kell. Az intés számára ez, szeresd a feleségedet agapé szeretettel, legyen áldozatos a szereteted, vállalj felelősséget, és legyél kedves. Legyél kedves. Ne legyetek mogorvák feleségetekhez. Hallottam egy történetet egy házas párról, akik egész életüket végig vitatkozták, veszekedték, acsarkodták. Az 50. házassági évfordulóra a gyerekeiktől azt kapták, hogy benevezték őket egy párkapcsolati terápiára. A pszichológuson egy órán át hallgatta a szűnni nem akaró vitatkozásukat, majd miután megmondta, fogta a feleséget, közel hozta az arcát, ami már kissé ráncosodó volt, és egy hatalmas puszit, cuppanós puszit nyomott az arcára. És azt mondta a fénynek, ennek az asszonynak erre van szüksége hetente 7-szer. Azt mondta a férfi, rendben van rajtam, nem újjon, és szívesen elhozom az asszony magához minden nap. Azt mondja, nem, magától van szüksége az asszonynak erre hetente 7-szer. Aztán az apákat még egyszer előveszi Pál, ez már kifejezetten kínos és kellemetlen. Ne ingerejétek gyermekeiket, nehogy bátortalanokká legyenek. Erről is sokat lehetne beszélni, de röviden talán annyi, hogy ne érezzék, hogy soha nem elég jók, legyen hozzájuk türelmed. Légy velük, kapjanak dicséretet, elismerést. Legalább is legyenek ezek arányban az elvárásokkal. A gyermekekkel kapcsolatban az engedelmességről hallunk. Egyfajta szemérmesség veszi körül ezt a témát. Sokszor a gyerekek is felteszik a logikus kérdést, mi is megkapjuk időnként, ugye, hogy sokszor csak valamit csak azért tegyem meg, azt mondtad, hogy ezt meg kell tennem is kész, nincs semmi magyarázat, semmi indoklás. Csak úgy indoklás nélkül lehet ezt mondani, egyik ember mondhatja ezt a másiknak, még ha apa is. Az egyik lelkész középső gyermeke, jellemzően a középső, azt mondta, hogy ha apa, hogyha elmagyarázod, hogy miért kell ezt vagy azt megtennem, akkor ha megértem, biztosan meg is teszem. A lelkész mondta neki, hogy édes fiam, ez nagyon szép, csak ez nem engedelmesség, hanem egyetértés. Az engedelmesség az az, amikor magyarázat nélkül is megteszem, amit kér valaki. És ez szintén nem egy öncélú dolog, hiszen a család arra való, hogy megtanulja mindenki az agapéből a rá vonatkozó részt. Azért, hogy egyszer majd engedelmesen figyelve, ő maga önálló döntéseket legyen képes hozni, és be tudja tölteni azt a hivatását, amire föl akarja őt készíteni a család, föl akarja őt készíteni a családban az Isten. De ez is sok kérdést fölvet, kérem, hogy beszélgessenek erről otthon tovább az ebédnél. Ahogy mondtam, az agapé, az a szeretet útja arról szól, hogy hirdessük a világban Jézus Krisztus az Úr. És ez a jövő, és ennek nincs alternatívája. És ebben megtalálhatjuk mindannyian magunkat, a magunk hivatását. És hogyha egy család töredékes is, akkor egy nagyobb közösségben kiegészülve mindenki megtalálhatja az agapéban kiteljesedő hivatását. Azt a nemes küzdelmet, amit saját magunkkal kell megvívni. Ezen az úton készítjük magunkat Jézus Krisztus második eljövetelére, amikor minden szem előtt nyilvánvalóvá lesz, hogy ő az Úr. Ezen az úton pillantjuk meg a szeretet dicsőséges kiteljesedését. Olykor, egy-egy pillanatra, annak a tökéletes teljességét. Olyan a szeretet tanulása, felöltözése, mint amikor az ember elkezd egy hangszeren tanulni, és amikor már nagy koncentrálás után megszületnek az első szép hangok, összeáll az első ütem, a dallam, megszületiknek az első sorok, akkor az embert átjárja az a bizsergető érzés, hogy ha még gyakorlok egy kicsit, el tudom képzelni, hogy milyen lesz az, amikor ez már olyan természetesen jön. Hát most még nem jön olyan természetesen. De most már úgy érzem a tagjaimba. Van erről egy látomásom, egy elképzelésem, hogy milyen nagyszerű lesz, ha majd ez természetesen fog jönni. Amikor majd eljön a teljesség, mondja Pál apostol. Egy történettel fejezem be. Egy idős lelkész, aki nagyon elfoglalt volt késő öregségéig, eléggé elhanyagolta az otthont, a családot. A felesége beküldte a spájzba, már nyugdíjasak voltak bőven, hogy hozzon ki egy lábast. Ezt meg is tette a férje, majd az asszony nagyot sóhajtott, azt mondja, na látod, ennyit segítettél 48 év alatt. Mire a férje ezt mondta, látod, drágám, lassan belejövök. Isten óvja és áldja meg a családjainkat. Amen.